Isten igéjét Jelenések könyvének 15. részéből olvasom, elsőtől negyedik versig tartó részt. És láttam egy másik nagy és csodálatos jelet a mennyben. 7 angyalt, akiknél az utolsó 7 csapás volt, mert ezekkel teljesedett be az Isten haragja. És láttam valami üvegtengerfélét, amely tűzzel volt vegyítve. És láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfáival, és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét, és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent. Mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Imádkozzunk! Jó, hogy dicsérhetünk mi is, Atyánk, téged. Mindenható Istenünk, olyan jó, hogy dicsérhetünk, mint gyermekei téged együtt. Hálásak vagyunk azért, hogy van értelme itt élnünk, és hogy amikor a te dicsőségedre pillantunk, akkor újból erőt adsz nekünk, és megláthatjuk azt, hogy hogyan folytatódik a mi életünk, és hogy belepillanthatunk a te dicsőségedbe. Dicsérünk téged, Urunk, és nem tudjuk szavakkal leírni, sokszor csak némán állunk azelőtt, hogy te milyen jó vagy hozzánk. És valóban néha meg is ijedünk a te szentségedtől és tisztaságodtól. És nem merünk veled találkozni, nem merünk hozzád szólni, mert látjuk a magunk szennyességét is. Mégis köszönjük, Urunk, azt, hogy te legyőzted a gonoszt, és legyőzted a te ellenségedet, és legyőzted a bűnt, és köszönjük azt, hogy te megígérted nekünk, hogy ha benned hiszünk, akkor együtt, egy közösségben ott állhatunk a te színed előtt. És köszönjük azt, hogy ezt ünnepelhetjük ma együtt. És szeretnénk hálás szívvel odaadni neked ma magunkat, hogy te formálj, és kérjük a te szent lelkedet, hogy lágyítsa meg a mi szívünket, és fordítson felét, hogy a te tisztaságodban leplezetlenül állhassunk előtted, és hogy betöltsön minket a te szereteted, és átformálódjunk egyre jobban olyanná, amilyennek te látsz minket. Kérünk így, hogy légy közöttünk a te igéd által, és a te szent lelked által. Amen.
Istenek igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom nektek, írva található Mózes második könyvében a 15. fejezetben, az első verstől a 21. versig. Akkor ezt az éneket énekelte Mózes Izrael fiaival együtt az Úrnak. Énekelek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Erőm és énekem az Úr. Megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem. Atyám Istene, őt magasztalom. Az Úr vitézharcos, az Úr ez a neve. A fáraó szekereit és hadát tengerbe vetette, válogatott harcosai a vörös tengerbe fúltak. Mélység borította be őket, kőként merültek az örvénybe. Jobbod, Uram, erőtől dicső, jobbod, Uram, ellenséget zúz szét. Nagy fenséggel söpröd el támadóidat, Ha elszabadul haragod, megemészti őket, mint a tarlót. Haragod szelétől tornyosult a víz, gátként megálltak a futóhabok. Megmerevedett a mélység a tenger szívében. Üldözöm elérem, mondta az ellenség, zsákmányt osztok, bosszum töltöm rajtuk, kirántom kardomat, kezem kiírtja őket. Ráfújtál szeleddel, a tenger elborította őket. Elmerültek, mint ólom a hatalmas vízben. Ki olyan az istenek között, mint te vagy, Uram? Ki olyan felséges, mint te vagy szentségedben? Dicső tetteiben félelmetes, csodákat cselekvő. Kinyújtottad jobbodat, földnyelte el őket. Hűségesen terelgeted e megváltott népet, erőddel vezeted szent legelődre. Népek hallják és megremegnek, fájdalomban vonaglanak Filisztea lakói. Megzavarodnak majd Edom fejedelmei, Moáb hatalmasait rettegés fogja el. Kétségbe esik Kánaán minden lakosa. Rettentő félelem szakad rájuk, hatalmas karottól néma kővé válnak, míg átvonul a néped, Uram, míg átvonul ez a nép, amelyet szerzettél. Beviszed és elülteted őket tulajdon hegyeden, amelyet lakhelyül készítettél, Uram, a szent helyen, Uram, amit kezetted szilárdá, az Úr uralkodik örökkön örökké. Amikor a fáraó lovai a harci kocsikkal és a lovasokkal együtt a tengerbe értek, visszafordította rájuk az Úr a tengervizét, de Izrael fiai szárazon mentek át a tenger közepén. Ekkor Miriam prófétanő, Áron nénye dobot vett a kezébe, és kivonultak utána az asszonyok mind dobolva és körtáncot járva. Miriam így énekelt előttük, énekeljetek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Azt olvastuk, és azután szól az ének, hogy Izrael száraz lábbal kelt át a vörös tengeren, és a fáraó és a serege végleg elveszett. A szabadulás utáni reggelen Izrael népe, a retteget ellenség, az egyiptomiak holttestét látja a tenger fövenyvény. Az Úr szabadulást készített, győzelmet szerzett, Mózes pedig hálaadó és Isten dicsérő énekbe kezd. Ez a nagy hálaadó, Isten magasztaló ének az, ami lezárja azt a történetet, amit eddig olvastunk Mózes második könyvének az elejétől fogva, ami azzal kezdődik, hogy Izrael a fáraó által elnyomva rabszolgaságban sóhajtozik, nyög, és ebben a gyászban egy jajkiáltással szólítja meg az Urat. A történet a gyásznak az imádságával, a gyásznak a kiáltásával kezdődik. Aztán Isten erre válaszként először egy ígéretet tesz, hogy elhozza a szabadítást, ezzel hívja el Mózest, majd pedig Istennek a szabadító tettei is elérkeznek, a 10 csapás, aminek kapcsán Egyiptomból kivonul Izrael. És a történet vége egy nagy Isten dicsőítő, Isten magasztaló ének, amit Izrael egész népe Mózessel együtt énekel. A kivonulás története a gyász felől tart a hálaadás felé, az öröm felé. Az evangélium üzenete, Jézus üzenete mindig ugyanez. A gyász felől, a nyomorúság felől tart az Isten magasztalása felé, a szabadításon keresztül. Az életünknek az alapritmusa ugyanez, hogy különböző helyzetekben Istenhez kiáltunk, a szabadítóhoz, ő ígéretet ad, megszabadít, majd pedig Isten népe magasztalja és dicsőíti őt. Ezen a mai napon Isten dicsőítéséről, Isten magasztalásáról lesz szó, mert erről szól ez az ige. Ezen a mai napon Isten igéje arra hív bennünket, hogy majd az ige hirdetése válaszként különösen is odaadjuk magunkat annak, hogy őt dicsérjük, őt magasztaljuk éneklésben. És mégis mindeközben el kell azt ismernünk, hogy miközben az élet újra és újra eszerint megy, hogy elindulunk valahol, és szabadulást érünk át, és magasztaljuk az Urat, vannak közöttünk, akik nem a szabadulás után vannak. Vannak közöttünk, akik talán most kiáltanak a segítségért és a szabadulásért. Vannak közöttünk, akik most vannak a harcban, amit átélt Izrael Egyiptomban, Isten már cselekszik, de még nem jött el a szabadulásnak az ideje. És vannak közöttünk, akik, azt mondják, hogy Isten dicsérem teljes szívvel és teljes életemmel. Így legyünk erre figyelemmel, és így álljunk, így jöjjünk az Úr elé. Az első dolog, hogy miért dicsőíti Izrael Istent. Az ének bevezetőjében azt olvassuk, hogy akkor, ez az első szó ebben a fejezetben, akkor ezt az éneket énekelte Mózes. Mikor? Akkor, amikor átélték a nagy szabadulást. Akkor, amikor látták elveszni az ellenséget seregével együtt. Akkor, amikor Isten beavatkozott az életükbe, amikor szabadulást hozott. Mert a dicsőítés Isten szabadítására való válasz. A dicsőítés Isten szabadító munkájára való legmegfelelőbb válasz, ami spontán tör fel az emberből. Aki átélte azt, hogy Isten az életébe beavatkozik, hogy Isten az életét valahol megragadja, és valahol szabadulást hoz neki, az nem teszi fel a kérdést, hogy vajon mi szüksége van Istennek a mi dicsőítésünkre. Abban nem fogalmazódik meg, hogy hát miért kellene nekem Istent magasztalni, és Istennek hálásnak lenni egy énekben. Az emberből spontán tör fel annak a szeretete, annak az imádása, aki nyomorúságában mellé állt. Így Mózes és aztán testvére Miriam éneke a kirobbanó örömnek az éneke. Egyszerűen kirobban belőlük, hogy Isten dicsőítsék és Istent magasztalják. És közben látszólag nem mondanak semmi újat. Mózes egy ponton annyit mond, hogy ő az én Istenem, őt dicsőítem, atyám Istene, őt magasztalom. Vajon eddig nem így volt? Eddig nem mondhatta volna el, hogy ő az én Istenem, hogy ő az atyáim Istene, hogy őt dicsérem, hogy őt magasztalom? Dehogy nem. Miért mondjuk el újra és újra ugyanazt? Hiszen igazából újra és újra ugyanezt mondjuk el, amikor Istent dicsérjük és Istent magasztaljuk. Azért, mert amikor az ember a szívéből fakadóan a régit mondja, és újra, akkor a hit, az odaszánás és az elkötelezettség hangján szól. Amikor Mózes azt énekli, hogy az Úr az ő ereje, az Úr az ő éneke, az ő Istene, az ő atyái Istene, és őt dicsőíti, akkor nem más tesz, mint újra odaszánja magát, újra elkötelezi magát Istennek, akit eddig is szolgált, és ezután is szolgálni fog. Megvallja, hogy kizárólag Istenhez tartozik. És amikor ezt megvallja, amikor újra mondja ezeket, akkor a hittel, az imádással Isten elé jár. Azért beszélek erről, mert hát sokszor azt érezzük, hogy miért mondjuk el újra és újra ugyanazt. Ez kicsit olyan, mint a jegyes oktatásokon szoktam mondani, persze mondhatnám mindannyiunknak, férfiaknak, magamnak is, hogy talán Páhelyi Ferenc könyvében van ez a példa, hogy miért fontos, hogy a férfi kifejezze a szeretetét újra és újra a felesége felé. És a történet úgy szól, hogy a feleség, aki nem kapja meg a kellő törődést és szeretetet, azt mondja, hogy hát soha nem mondod, hogy szeretsz, 20 éve házasok. Hát már megmondtam az esküvőm. És valahol ez valami elmond arról, hogy mit jelent Isten elé állni, és Istent dicsérni, és Istent magasztalni. Nem azért, mert Istennek, mint az asszonynak így szüksége van erre, de azért, mert nem újat mondunk, de azt, hogy abban benne élünk, azt újra és újra kifejezzük. Aki Isten dicsőíti, a hit, az odaszánás, az elkötelezettség hangján szól, és ebben erősíti meg magát. Mindeközben ne tévesszük szem elől azt, hogy bár Mózes volt ebben a történetben talán az egyetlen, aki végig hitt az Úrnak. Ő az ugye, aki azt mondta, amikor megjelent a fáraó serege, előttük a tenger, mögöttük a halál, mellettük a hegyek, nincs megoldás, nincs szabadulás. Mózes volt az, hogy ne féljetek, maradjatok veszteg, mert az Úr harcol értetek. Ő volt az egyetlen, aki hitt Istennek akkor, amikor a pusztulás bizonyosnak tűnt, és a szabadulás után, nézzétek meg, nem azzal kezdi, hogy köszönöm Uram, hogy én nem voltam hitetlen, mint a többiek. Mert amikor valaki Isten hatalmával találkozik, amikor valaki Isten dicsőíti, akkor elfeledkezik magáról. Akkor nem önmagát teszi oda. Akkor nem önmagát tartja fontosnak. Akkor még csak nem is a saját érzéseiről van szó, hogy én mit élek át közben, hanem Istent látja nagynak, őt látja hatalmasnak, az ő tetteit énekli meg, ő benne örvendezik. Ott nem marad hely a büszkeségnek és az önelégültségnek. Ezért dicsőíti Izrael Istent. Mert hol máshol állunk úgy Isten elé, mint amikor Istent magasztaljuk, akár egyéni imádságban, akár éneklésben, akár egy gyülekezeti közösségben. Hol máshol állunk úgy Isten elé, hogy azt mondjuk, hogy nem az számít, ami mi vagyunk, és amit mi tettünk, hanem az, aki te magad vagy. El tudunk-e feledkezni magunkról? A legtöbbször nem. De a dicsőítésben Isten arra hív, hogy úgy magasztaljuk őt, hogy feledkezzünk el magunkról. Ő az, aki eljön, aki szabadít, aki cselekszik az életünkben. De Isten imádásának van egy másik dimenziója is, hogy miért magasztalja Izrael Istent. Nem pusztán az, hogy mert odaszánják magukat az Úrnak, mert magasztalják, imádják azt, aki szabadulást szerzett nekik, hanem azért is, mert közben, míg ezt cselekszik, másoknak is hirdetik az Urat. Először is azért, mert a bibliai gondolkodásmód szerint Isten magasztalása soha nem egyéni, hanem mindig közösségi ügy. Ezt az éneket énekelte Mózes Izrael fiaival együtt. Nehéz elképzelni, hogy Mózes magasztalja Istent egy énekben, Izrael pedig valahol máshol van. Vagy Miriam prófétanő Áron nénye dobot vett a kezébe, és kivonultak utána az asszonyok mind. A zsoltárokban visszatérő téma, hogy a zsoltáros felhívja Isten népét, hogy vele együtt dicsérjék az Urat. Gyertek, halljátok ti istenfélők mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Miközben ma megfelebbezhetetlen igazságként jelentik ki emberek, hogy nem kell templomba menni ahhoz, hogy imádkozzanak, és ezt úgy mondják, amikor ezt mondják nektek, meg nekem is, hogy hát ugye nem kell templomba menni ahhoz, hogy én imádkozzak, és ugye a válasz az, hogy hát na mit tudtok erre mondani? Hát persze, hogy nem kell, hát otthon is lehet imádkozni. Pontosan ezt felejtik el, és ezt nem látják, hogy az Isten népe egy családként együtt dicséri, és együtt magasztalja az Urat. Soha nem kell azt éreznünk ezek az emberek, valami nagyon bölcset mondtak, amit nem lehet megválaszolni. Aki átélte Isten szabadítását, aki találkozott Krisztussal, aki megkóstolta a közösségnek az ízét, és nem csak a magasztalásban, hanem akár abban, hogy bátorítanak, hogy segítenek, hogy megintenek, annak hiába mondanak ilyen nagy bölcsességeket. Legyünk nyugodtan bátrak ebben, válaszoljunk bátran, de hogy nem, persze, nem tudod, hogy miről beszélsz. Isten magasztalása közösségi ügy, és ezért, amikor valaki Isten dicsőíti, elmondja Isten tetteit, akkor az egész közösség életébe felgerjed az Isten iránti hit és szeretet. De még ezen is túlmegy a zsoltáros, illetve Mózes is. Mert nem csak arról van szó, hogy az Isten népe együtt magasztalja az Urat, hanem arról van szó, hogy a népek, a nemzetek, az őt még nem ismerők meghallják azt. A zsoltáros azt mondja, magasztalak, Uram, a népek között, zsoltárt zengek rólad a nemzetek között. Mózes énekében pedig arról olvasunk, hogy végig mondja, hogy amikor ő dicsőíti Istent, és meghallják a népek, hogy mi történik, Filisztea, meg Edom, meg Moába, környező népek, majd visszatérek még, mindegyik elkezd rettegni, hogy milyen hatalmas az Úr. Amikor Isten népe dicsőíti és magasztalja Istent, és elmondja, hogy mit tett Isten, az mindig szól kifelé. Az mindig szól azoknak, akik még nem ismerték meg, nem úgy szól, hogy énekeljünk itt úgy, hogy dicsérjük Istent úgy, hogy szóljon kifelé. Ez színház lenne. De ha őszintén Isten elé állunk, és őszintén magasztaljuk őt azért, amit tett, az mindig szól kifelé. És higgyétek el, hogy az Istent kereső embert megragadja az, amikor Isten népe őszintén, hitelesen és a szívéből dicséri Istent, mint ahogy elijeszti és elmenekíti jogosan azt, amikor az Isten gyülekezetében ez csak valamiféle színjáték. Ezért dicsőíti tehát Istent Izrael népe. De hogyan? Hogyan teszi mindezt? Erről is olvashatunk itt Mózes énekében. Néhány sajátossága annak, hogy hogyan áll Mózes Isten elé, hogyan magasztalják őt az Urat. Az első dolog az, hogy Mózes nem légüres térben teszi ezt, hanem egy konkrétan átélt, valóságosan megtapasztalt szabadulás után. És ezt elmondja az énekében. A 4. versben azt mondja, A fáraó szekereit és hadát tengerbe vetette, válogatott harcosai a vörös tengerbe fúltak. Valami történt. Isten valamit tett. Nagyon megfogható, amit az Úr a szabadításban tett. Aztán később ezt a vonalat még elmélyíti azzal, hogy feleleveníti ebben az énekben a fáraó szavait, dramatizálja az ellenségnek a büszke magabiztosságát, ahogy korábban fellépett ellenük. Mózes elénekli, hogy azt mondta a fáraó, üldözöm, elérem, zsákmányt osztok, bosszum töltöm rajtuk, kirántom kardomat, kezem kiirtja őket. Mózes megképzi az ellenség szavait, amelyek akkor, amikor ezek elhangoztak, félelmetes erőt hordoztak. Amikor a fáraó jött a seregével, és ott voltak védtelenül és fegyvertelenül az izraeliek, és amikor a fáraó azt mondta, hogy üldözöm és elérem, és zsákmányt osztok, és bosszút kitöltöm a bosszumat rajtuk, és kiírtom őket, akkor félelmetesek voltak ezek a szavak. De nézzetek, most, amikor bekerül az Istent magasztaló énekbe a szabadulás után, akkor ironikusak. Ezzel dicsekedett az ellenség, hogy győz feletted, hogy összetöri az életedet, hogy nem enged ki a bűnből. Avval dicsekedett az ellenség, hogy örökké az övé maradsz. Avval dicsekedett az ellenség, hogy nincs szabadulás, hogy nincs konfliktusban megoldás, hogy nem lehet új élet. És amikor az ember a szabadulás után énekli, akkor azok a szavak, amelyek korábban hihetetlen félelemmel töltötték el a szívünket, azok a szavak nevetségessé válnak. És az iróniát elmélyíti a következő vers. Ráfújtál szeleddel, és a tenger elborította őket. Üldözöm, elérem, kirántom a kardomat, kiírtom őket. Itt vannak ugye a harci szekerek, a kocsik, a lovak, mindaz, ami a hadsereg ereje. De te, Istenem, ráfújtál szereddel, és a tenger elborította őket. Ez az Úr nem karddal jött, nem hadsereggel jött, hanem megmutatta a hatalmát minden más hatalom felett. A szabadulás mindig konkrét. És ezen a ponton szükséges megállnunk és elgondolkoznunk, hogy a szabadulás éneke nem azonos az általános hitvallással. Tehát Mózes nem valahol Egyiptomban mondja még a fogság vagy a rabság idején, hogy Isten szabadító Isten. Ennek is van értelme ezt kimondani ott, de itt nem ez történik, hogy Isten szabadító Isten, mi pedig még 10 generáción keresztül itt fogunk élni a rabszolgaságban. Hanem Mózes azt mondja, megszabadított bennünket az Úr, a fáraó és a serege a vörös tenger mélyén. Hadd mondjam, hogy neked sem elégséges, ha csak annyit tudsz mondani, hogy hát Jézus Krisztus szabadító. Hát igen. De azt nem tudod elmondani, hogy miből szabadított meg téged az Úr. Nem elég általános igazságokat tudni, mert megtanultuk, és mert igaz. Hanem az a kérdés, hogy ha Isten szabadító, akkor hol van az ő szabadítása a te életedben? Mert dicsőítés csak Isten szabadító munkájának a megismeréséből fakad. A szabadítás pedig mindig konkrét. Azt mindig konkrétan éljük át. Azt vagy átéljük valamiben, vagy nem éljük át. De az, hogy Isten szabadító csak úgy, amblok, az igaz. De az kevés. Az ahhoz kevés, hogy valaki éneket énekeljen az Úrnak. Lehet ez annak a megvallása, hogy Jézus megszabadított egy hiába való, egy üres életből. Lehet ez annak a megvallása, hogy Jézus megszabadított valamilyen szenvedélyből, valami bűnből. Lehet ez annak a megvallása, hogy testi-lelki nyomorúságból, megoldhatatlan konfliktus helyzetből, és sorolhatnánk mindvégig, hiszen újra és újra át kell élnünk a szabadítását. Nem csak arról beszélek, hogy egyszer megszabadultunk, amikor felismertük, hogy Isten Krisztusban hív minket arra, hogy engedjük át az életünket őnek, és adjuk át az életünket, és legyünk Jézus követői, térjünk meg. De újra és újra a szabadítást át kell élnünk, mert valószínűleg azért, mert újra és újra a bűn, a nyomorúság, a betegség, az erőszak, mindaz, ami ebben a világban rossz, a csüggedés, a keserűség megjelenik az életünkben. És ezért újra és újra kiáltunk, de átéljük a szabadítást, és utána magasztaljuk őt. Ha a gyülekezet egyszer átélte a szabadulást 100 éve, egy gyülekezet, hogy akkor történt valami, mai napon nem élhetünk már ebből. Emlékezhetünk, hogy Isten szabadító. De ma újra meg kell tapasztalni, hogy miben hoz ő szabadulást. Lovat lovasával a tengerbe vetett. Mit jelent ma ez a számodra? Tovább mész-e innen ma úgy, hogy azt mondod, hogy Uram, látom, hogy itt van az életemben ez a dolog és ez a terület. Kiáltok, szabadíts meg! Szabadíts meg az ürességemtől, a hiába valóságomtól, a bűneimtől, a sötétségemtől, az erőtlenségemtől. Folytathatjuk a sort, hogy utána aztán majd magasztaljalak, dicsérjek és énekeljek neked. Szabadíts meg, Uram! A második megjegyzés, hogy miközben a szabadítás mindig konkrét, és Mózes hálaadó éneke konkrét, mégis túlmutat azon az egyszeri történeti eseményen. Mert amit megénekel, az nem csak egyszer igaz és ott, hanem az újra és újra igazzá válik. Mózes éneke, és ezt nem sokára énekelni fogjuk, hogy erőm és énekem nekem az Úr, mert megszabadított engem. Látjuk, hogy ez egy konkrét szabadítás után születik. Ugyanakkor Izraelnek egy hitvallásává válik. Előjön az Ószövetségben később is, generációkkal később, amikor ezt énekli Izrael, ezt énekli Isten népe. A szavak ugyanazok, a helyzet más. És nagyon sok olyan megfogalmazás van ebben az énekben, ami arra mutat, hogy nem csak ott és akkor érthető. Az ellenség szétszórása. A tenger, mint a káoszt, az elnyomó erőket megjelenítő valóság. Az Úr, aki a felemelt jobbjával harcol. Mind olyan témák, amelyek túlmutatnak az egyszeri szabadításon. Amikor Istent dicsőítjük, Istent magasztaljuk, és elmondjuk, hogy mit tett, akkor egyrészt egy konkrét dologért magasztaljuk őt, másrészt túllépünk azon a helyen, azon a konkrét dolgon, azon az időn. Megtanulunk egy nyelvet, hogy máskor hogyan dicsőítsük őt. Megerősödünk abban, hogy máskor is hoz szabadulást. Tehát avval tudom ezt megvilágítani, ha Jézusra, az ő halálára és feltámadására gondolunk, hogy Jézus Krisztus feltámadása egyrészt egy történeti szabadítást jelentett, hogy az Atya megszabadította Jézust a haláltól, mert feltámasztotta őt. Ezzel a szabadítással Jézus győzelmet aratott mindazok felett, akik ott és akkor őt halálra ítéltek. Nyilvánvaló, hogy ezzel legyőzte mind a római, mind a zsidó vezetőket, politikai, vallási vezetőket, akik Jézus halálát érték el. De ugyanakkor ezen túlmutat, ami itt történik, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy Jézus ezzel a feltámadással egy kozmikus győzelmet, egy kozmikus szabadulást szerzett a bűn ellen, a halál ellen, az ördög ellen, a gonosz erői ellen, ami számunkra is igaz, itt és ma. És ezért írja azt, amit a lekcióban olvastunk János jelenések könyvében, nagyon érdekes, hogy az üvegtenger mellett állnak, ami egy kép, hogy az üdvözültek az eljövendő dicsőségben, amikor már legyőzettetik a fenevad, a gonosz, és azt olvassuk, hogy ott éneklik Mózesnek az Isten szolgájának énekét, ezt az éneket, és a bárány énekét. Mert az egyszeri szabadításokból megszületik az, hogy Isten újra és újra szabadulást hoz az életünkben. A harmadik dolog, amiről beszélni szeretnék, hogy hogyan történik Isten magasztalása és dicsőítése. Mózes és Miriam énekének az a sajátossága, hogy ezek művészi jellegű megfogalmazások. Három értelemben is költőiek, zenések és szenvedélyesek. És mind a három a művészethez tartozik. Figyeljük meg először Mózes szóhasználatát, ez a költőiség. Milyen képletesen festi le Egyiptom pusztulását a tengerbe, azt, ahogy alá zuhannak a tengerbe. És ez csak egy-két rész, de kőként merültek a tengerbe. Újra. Elmerültek, mint ólom a hatalmas vízben. Néma kővé válnak. És közben az imádkozó maga előtt látja az ellenséget, mint egy élettelen követ, amely dermedten és tehetetlenül hull alá a mélységbe. A nemrég még oly életerős ellenség, termett kőként hull alá. Aztán hasonlóan költő ilyen sokszínű, amikor, ahogy a népek reakcióját fogalmazza meg az ének, hogy mit mondanak a pogány népek, amikor meghallják, hogy mit tett Isten. Megremegnek, fájdalomban vonaglanak. Megzavarodnak. Hatalmasait rettegés fogja el, kétségbe esik. Rettentő félelem szakad rájuk. Egyrészt ismétel, másrészt nagyon gazdag nyelvileg. És mind a kettő az Isten dicsőítő embernek a képzeletét teszi termékenyé. Hát elmondhatta volna is, hogy köszönöm, Uram, hogy elpusztítottad a fáraót és a seregét, ámen. De dramatizálja, átéli, megjeleníti, és mindeközben egyre inkább erősödik benne, hogy Isten valóban szabadító. Mindeközben megtermékenyedik a képzelete, és el tudja hinni. Elhiszi, hogy Isten szabadulást hoz újra és újra. A dicsőítésben, ahogy énekeket énekelünk, ismétlünk, Isten tulajdonságait felsoroljuk, ahogy ebben imádkozunk, közben Isten épít és erősít bennünket, átjár bennünket, mert mindenki olyanná válik, amit néz. Tehát aminek kitesszük magunkat, az formál bennünket a leginkább. Ha állandóan gondolom, ha állandóan horrorfilmeket nézünk, valószínűleg félni fogunk. És folytathatnám a sort. A dicsőítés annak a tere, annak a lehetősége, hogy beletekintsünk Istenbe, és sokféle módon, időt engedve és adva, átéljük, átgondoljuk, átjárjon bennünket, hogy mi ő. Ez a költőiség, azt hiszem. A másik művészi sajátosság a zene. Bár Mózes énekénél nincs erre utalás, de azért ez olyan nyilvánvaló a zsoltárokban, ott állandóan ott vannak a hangszerek, de Míriám és az asszonyok dobokat vesznek, és körtáncot járnak. Ebben a helyzetben nyilvánvaló a zene erőt, lendületet, az öröm és a dicsőítés egy újabb kifejezési módját nyújtja. A szóval együtt tere van az éneknek, a zenének, ami az érzelmeket fejezi ki, megmozgatja a testet. Nem tudom, észrevették, hogy az első ének alatt Hanna és Rebeka elkezdtek táncolni. Aztán itt Gabi vitte őket, de ugye az ember így működik valameddig, hogy itt táncoltak, amikor ment az első ének. Itt jöttek, mentek, táncoltak. Abszolút így hat. És félrejétes ne esik, nem azt akarom mondani, hogy most akkor holnaptól táncolunk minden Isten tiszteleten, de arról van ebben szó, hogy lássuk azt, hogy az Isten magasztalásában az ember teljes lényében részt vesz. Az érzelmeivel, a testével, a lelkével, egész lényével részt vesz, és ez segíti a zene. És a harmadik dolog az odaszántság, vagy mondhatom azt, a szenvedélyesség. Ugye nem kell bizonygatni, hogy Mózes, Míriam és Izrael fiai, valamint leányai teljes szívvel részt vettek Isten magasztalásában. Nem maradtak udvariasan kívül, nem próbáltak valamiféle tisztes távolságot tartani, nem rideg racionalitással jöttek Isten elé. Ahogy a művészetben is van, a hiteles művészet mindig együtt jár azzal, hogy az alkotó benne van abban, amit létrehozott. Önmagát adja. Nem más valakit, nem azt hozza a hiteles művész, nem azt hozza, amit a közönség kapni szeretne, ami eladható, hanem azt adja, ami a szívében van. Sőt, saját szívét adja. Ha nem így teszi, akkor hamar megérezzük, és hiteltelenné válik, amit adnak, amit létrehozott, amit alkotott. Lehet professzionális, és közben lelketlen, üres. És ennek az üres lelketlenségnek, ennek a kívülmaradásnak, ahogy nagyon jól lehet énekelni, énekeket Isten tiszteleten, abszolút kívülmaradva, üresen és lelketlenül, ennek az ellentéte az odaszántság, a szenvedélyesség, hogy mi ennek részesei vagyunk. Mert aki az Urat magasztalja, az egész valóját kell, hogy adja. Szívéből, annak is teljességéből kell, hogy szóljon. Mert ha nem így teszi, hamisan cseng az éneke és az imádata. Ezért hát, bárhol is vagyunk az úton, a nyomorúságból, a kiáltástól, a gyásztól, a szabadulás éneke, énekének éneklése felé, ma és most Isten elé fogunk jönni, hogy őt magasztaljuk. Van, aki teljes szívvel, mert azt mondja, hogy átéltem a szabadulást, emlékszem rá, és ma őt fogom ezért dicsérni. Van, aki meg azt mondja, hogy én nem ebben vagyok most, de ez nem baj. Ahogy te érzed, úgy veszel benne részt. Mert sokszor mivel a szabadulás éneke nem csak a szabadulás után hangzik el, hanem sokszor már a bajban is elhangzik, ez készíti a szívünket arra, hogy higgyük, hogy Isten ma is szabadító Isten. Hogy Isten az Úr Jézus Krisztusban, a Szentlélek ereje által szabadulást készít mindazoknak, akik ezt várják tőle, akik nyitott szívvel, nyitott lélekkel elé jönnek. És arra hívlak most benneteket, hogy így jöjjetek az Úr elé, így kérjetek az ő szabadítását, így dicsőítsétek őt, dicsőítsük őt együtt a következő néhány énekben. És megint mondom azt, amit múlt héten is mondtunk, ha valaki utána, Isten tisztelet után úgy érzi, hogy szeretné, hogyha röviden imádkozzunk érte, ketten-hárman, akkor maradjon itt a úrasztala körül, és imádkozunk érte. Bármiből szabadulást kér, bármiben várja, hogy az Úr eljöjjön, és közbeavatkozzon az ő életében. Imádkozzunk érte. Amen. Áldunk téged, Atyánk, azért, mert jó vagy, mert szerető vagy, irgalmas vagy, szabadító vagy. És köszönjük, hogy mindezt elhozod és kijelented a mi szívünkbe, hogy megragadod az életünket és változást hozol. Eléd hozzuk most azokat, akik a szabadulásért kiáltanak, akik készek megfogalmazni valamit, amit talán régóta hordoznak előtted, vagy amit talán már fel is adtak. És imádkozunk azért, hogy te valóban mutassad meg ezt a szabadításodat az ő életükben. Szent lelkednek hatalmas erejével jöjj el és törd át a falakat, és az ellenségnek az erőit merev kőként, ólomként dobd a tengernek a fenekére. Imádkozunk azokért, akik hallják a te nagyságos dolgaidat, és tudják, hogy te vonzod őket magadhoz, de valami mindig visszatartotta őket eddig. Az Úr Jézus Krisztusban hoz most számukra, hogy szabadulást, hogy készek legyenek önmagukat teljesen átengedni neked, hogy atyai szereteteddel hadd vond őket magadhoz. És mindeközben dicsőítünk téged, mert te vagy a szabadító. Dicsőítünk Úr Jézus Krisztus, aki emberré lettél, aki a keresztfán meghaltál, magadra véve bűneink büntetését, és együtt szenvedve velünk, és aki feltámadtál, és az Atya jobbjára ültél. Dicsérünk, magasztalunk téged, mert te vagy az erőnk, te vagy az énekünk, mert neked adatott minden hatalom menjen és földön. Megvalljuk, hogy oly név adatott neked, amely előtt meghajlik minden tért, mennyieké, földieké és föld alatt valóké. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, mert nincs más névben üdvösség, mint egyedül a te nevedben. És miközben így dicsérünk, így magasztalunk, így áldunk téged, közben előre tekintünk arra, amikor ugyanezt az éneket abban az eljövendő új világban fogjuk énekelni, amit te készítettél, hogy feltámadásoddal legyőzted a halált, legyőzted a bűnt, és ez új világ erői eljöttek. És köszönjük, hogy ezt a munkát be fogod fejezni, hogy új eget és új földet teremtesz, hogy letörd lesz minden könnyet a szemünkről, és hogy ott ugyanúgy fogunk téged dicsőíteni és magasztalni, mint most. De akkor már nem lesz semmi fájdalom, semmi gyász, semmi nyomorúság, semmi betegség és semmi bűn az életünkben. Köszönjük, Urunk, a te szabadításaidat nap mint nap, és tégy bennünket készé arra, hogy még többet fogadjunk el, azért, hogy eljusson a népekhez és a nemzetekhez a te nagy nevednek igazsága, hogy ezáltal életet nyerjenek sokan. Így kérünk, hogy hallgass meg minket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.